Kedves hallgatóm! Az egyház minden hitvallásában ideértve az apostoli hitvallást is, a teremtést kizárólag az Atyaistennek tulajdonítja. Amikor azonban az új szövetséghez érkezünk, ahol még a teremtés aktusának a magyarázatát is megtaláljuk, akkor nem pontosan azt mondják, hogy az Atyaisten az ég és föld teremtője. Valójában az Elohim szó a héberben többes számú szó, és beszél a Szent Háromságról. Az Új Szövetség elmondja, hogy az Úr Jézus volt a teremtés eszköze, és a Szentlélek jött és benépesítette a világot. De Isten lelke lebegett a vizek fölött. Mózes első könyve, első rész, második vers. János apostol egy másik kezdetről beszél. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. János evangéliuma első rész, első és harmadik vers. Ez az Úr Jézus Krisztus. A Kolossei levél első részének 16. verse beszél az Úr Jézusról, amikor ezt mondja. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reánézve teremtetett. Az Úr Jézus volt a végrehajtó a teremtésben. Az Efézusi levél első fejezete elmondja, hogy a Szent Háromság minden tagja részt vett megváltásunkban. Az Atyaisten tervezte, a Fiú fizetett érte, és a Szentlélek védelmezi. Ez utal Isten teremtett világára is. Az Atyaisten tervezte ezt a világegyetemet. A Fiú vitte véghez a tervet, és ő a megváltója is. És a Szentlélek munkálkodik, és ténykedik ebben a teremtett világban. Érdekes megfigyelnünk, hogy a nap kiemelkedik és hasonlít a vőlegényhez, aki kilép szobájából. Amikor Jeruzsálemben voltam, minden reggel láthattam a nap felkeltét az olajfák hegye fölött. Milyen izgalmas volt látni a fény eláradását Jeruzsálemben, a város falain, a magas helyeken először. Érintette Dávid sírját a Sion hegyén, aztán érintette az épületek tetejét, és tovább haladt a templom területére. Izgalmas volt, és egy másik vőlegényt, az Úr Jézus Krisztust, az igazság napját mutatta be. Egy napon eljön dicsőségében a földre, de mielőtt eljönne, egyházát kiveszi a világból. Ő a ragyogó és fényes hajnalcsillag. A ragyogó és fényes hajnalcsillag mindig a napkelte előtt jelenik meg. Milyen nagyszerű képe ez a teremtett világnak. Ehhez nincs hasonló. Ez csodálatos zsoltár a teremtés ábrázolásában. Az Úr törvénye tökéletes, felüldíti a lelket. Az Úr intőszava határozott. Bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek. Megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. 19. Zsoltár, 8. verstől a 12. versig. Megint hadd közöljem Dr. Gabeline fordítását. Jahve törvénye tökéletes. Helyreállítja a lelket. Jahve bizonyságai bizonyosak. Bölcsé teszik az együgyűt. Jahve előírásai helyesek. Megörvendeztetik a szívet. Jahve parancsolata tiszta, megvilágosítja a szemet. Jahve félelme tiszta, örökké megmarad. Jahve ítéletei igazak, együttesen helyesek. Kívánatosabbak az aranynál, még a nagyon finom aranynál is, és édesebbek a méznél, még a lépes méznél is. Szolgádat is intik, azok megtartásának jutalma nagy. Most figyeljük meg, mit mond a parancsolatokról. Az Úr törvénye tökéletes. A törvény nem válthat meg minket, mert az tökéletes, és mi nem vagyunk tökéletesek. Nem emelkedhetünk fel hozzá, de semmi hiba nincs a törvényben. Pál, aki Isten kegyelmét emeli ki, ezt mondja a törvényről. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék bűn mi volta, a jó által hoz rám halált. Így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Római levél, 7. rész, 12., 13. és 14. vers. Semmi baj nincs a törvénnyel, de az a halál szolgálatát végzi, mert valami radikális hiba van bennünk. A törvényt azért kaptuk, hogy kitűnjék bűnösségünk Isten előtt. Isten törvénye tökéletes. Az Úr intőszava határozott. Ne igyekezz átváltani az új erkölcsiségre. Isten nem pártolja a pszichológia új nézeteit. Ő nem hallgat bizonyos bírók döntéseire, amiket hoznak. Isten megbünteti a bűnt, azt mondja, hogy ezt megcselekszi. Az Úr intőszava határozott. Jön az ítélet. A parancsolatok ezt hirdetik meg. Az Úr rendelkezései helyesek. Valaki így szól. Vannak bizonyos parancsolatok, amiket nem szeretek. Lehet, hogy nem szereti azokat az ember, de Isten szereti. Azok helyesek. Mit teszik azokat helyesekké? Egy egyetemi szociológiai tantárgyat évekkel ezelőtt egy olyan professzor tanított, aki állandóan ezt mondogatta. Ki határozza meg, hogy mi a helyes? Honnan tudja az ember, hogy helyes? Akkor még nem ismertem erre a választ, de most már tudom, hogy Isten határozza meg a helyeset. Ez az ő világegyeteme. Ő alkotta. Ő hozta létre szabályait. Lehet, hogy valaki nem kedveli a gravitáció törvényét, de azt ajánlom neki, hogy ne csapja be magát. Vagyis, ha valaki fölmegy egy 10 emeletes épület tetejére, ne lépjen le, mert Isten nem függeszti fel a gravitáció törvényét az ő érdekében. Ez mindenkire nézve működik. Az Úr parancsolata világos. Megmondom neked, hogy az nagyon is érthető. Az nemesít minket és fölemel a magasba. Az Úr félelme tiszta. Azt mondják, hogy a félelem itt azt jelenti, hogy tisztelettudó bizalom. Úgy vélem, hogy ennél többet jelent. Ez valóságos félelem. Féljük Istent, barátom! Szerettem édesapámat, de bizonyára féltem is tőle. Egyenes úton vezetett, és azt hiszem, végső elemzésben ezzel őrzött meg engem a börtöntől. Tudom, hogy amikor helytelenül tettem, akkor bajba kerültem. Az Úr félelme tiszta. Az Úr félelme megtisztít minket. Az apámtól való félelem jobbá tett engem, és ő továbbra is szeretett. Az Úr döntései igazak. Tudni akarod, hogy mi az igazság? Pilátus tudni akarta. Megkérdezte az Úr Jézustól, mi az igazság? János evangéliuma, 18. rész, 38. vers. Pedig az igazság ott állt előtte az Úr Jézus Krisztus személyében. Mindenben igazságosak. Amit Isten cselekszik, azt nem érheti kifogás. Ez hatalmas kijelentés. Meg kell tanulnunk Isten igéjéből az ő szeretetét. Sokan írtak már nekem, mert azt gondolták, hogy ellenzem a 10 parancsolatot. Nem így van, mert a 10 parancsolat csodálatos. Nem ellenzem egyik tételét sem. Én a saját cselekedeteimet ellenzem, mert nem tudom megtartani azokat. Ha meg tudod tartani, akkor megkérheted Istent, hogy álljon félre, hogy leülhess mellette, mert azokat te alkottad magadnak. De Isten azt mondja, hogy nem tudod megtartani, és én egyetértek ezzel. Megmondta nekem, hogy magamtól erre képtelen vagyok. Nekem bűnösként kell Isten elé járulnom. Ez vezet minket Isten irgalmához, amit az Úr Jézus Krisztusban fejezett ki. A tévedéseket kiveheti észre. Titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, ősziklám és megváltóm. 19. Zsoltár, 13., 14. és 15. vers. A tévedéseket kiveheti észre. Van-e ilyen ember? Gyakran mentegetőzöm. Próbálok magyarázatokat adni. Valójában elég jó vagyok ezen a téren. Tudok kifogásokat keresni, de Isten nem fogadja el azokat. Isten azt mondja, hogy nem vehetjük észre a tévedéseket. Fogadjuk el szavát, és ismerjük el, hogy bűnösök vagyunk. Titkos bűnök miatt ne büntess meg. A titkos bűnökkel nagyon sok embernek bajai vannak korunkban. Még ők sem látják azokat, és azt hiszik, hogy nem bűnösök. A kevésségtől is tarts távol szolgádat. Akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Tudod-e, hogy mi a nagy bűn? Az az Úr Jézus Krisztus elutasítása, akit bemutat nekünk ez a Zsoltár. Most figyeljük a Zsoltár írót. Ezt a verset gyakran halljuk a hívők imádságában. Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, hősziklám és megváltóm. 15. vers. Ki volt Dávid erőssége? Ki az ő megváltója? Krisztus. Ő az én kősziklám és megváltóm. Isten irgalmából lett megváltómmá. Milyen csodálatos ez a Zsoltár. Ezt a most következő 20. Zsoltárt nem sorolják be a mesiási Zsoltárok közé, de én mégis így nevezem, mert ez profécia a mesiásról és megváltó munkájáról. Azt hiszem, ez szorosan kapcsolatos az utána következő 2 Zsoltárral. Izraelben ezeket a Zsoltárokat együtt énekelték liturgikus módon. Egyes tudósok azt gondolják, hogy ezeket az Isten tisztelet vezetői, a léviták énekelték, és erre válaszoltak az Isten tisztelete összegyülekezettek. Horn püspök mondta e Zsoltár imádsággal kapcsolatban. Az egyház imádkozik a mesiás király virágzásáért, aki kimegy a csatába, mint bajnoka és szabadítója, hogy fogadja el az atya és teljesítse akaratát. Horn püspök fején találta volna a szöget, ha azt mondta volna, hogy Izrael maradéka az egyház helyett. Ez a Zsoltár valójában Izraellel foglalkozik. Ez egy másik Zsoltár, ami Isten irgalmáról beszél. Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákób Istenének neve. 20. Zsoltár, 2. vers. A veszedelem napján. Ilyenkor azt akarjuk, hogy ő hordozzon minket. Ez Dávid Zsoltára. Hogyan került ide Jákób neve? Isten irgalmából. Isten sohasem szégyelte, hogy őt Jákób Istenének hívják. Én szégyeltem volna Jákóbot, mert eléggé kérdéses lépéseket tett. Talán te is szégyelted volna őt. De Isten nem szégyelte. Isten megváltotta Jákóbot irgalma által. küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról. 20. Zsoltár, 3. vers. Milyen szentélyről beszél ez a vers? Az egyházról? Nem. A jeruzsálemi szentélyről. Hol van Sion? Talán másra gondol az ember, de Dávid nem másról, nem valamilyen gyülekezetről beszél. Sion Izraelben van. Semmi sem lehet ennél világosabb. Nem kell hozzá teológusnak lennünk, hogy ezt félre ne értsük. Gondoljon sok étel áldozatodra. Égő áldozatodat fogadja szívesen. Tela. 20. Zsoltár, 4. vers. Dr. Gabelein ezt így adta vissza. Megemlékezik minden áldozatodról, és elfogadja égő áldozataidat. Tela. Figyeljük meg, hogy nem a mi áldozatainkra utal, hanem Krisztus áldozatára. Ő felajánlotta testének napjaiban nem csak az imádságokat és a könnyeket, hanem végül a saját testét is. Szela. Itt van valami, amin elmélkedhetünk vagy gondolkodhatunk, amikor olyan sok baj vesz minket körül. Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hőstetteivel. 20. Zsoltár, 4., 5. és 6. vers. Az Atya meghallgatja az Úr Jézus imádságait. Figyeljük meg, hogy mit mondott. Atyám, köszönöm neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is, hogy mindig meghallgatsz engem. Krisztus valószínűleg az egyetlen, akit az Atya mindig meghallgat, és akinek mindig válaszol. Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az Úrnak a nevét. Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk és talpon maradunk. Uram, segítsd meg a királyt! Hallgass meg minket, ha hozzád kiáltunk. 20. Zsoltár, 8., 9. és 10. vers. A király Izrael királya. Nekünk ma ő a megváltó, és mi Jézus nevében imádkozunk. Segíts meg! Ez hozsánna a Héberben. Ez egy nagy hozsánna zsoltár. Bárcsak az Úr valóságossá tenné ezt a szívünknek. A 21. zsoltárban megfigyelhetjük a mesiást, jól lehet nincs benne a mesiási zsoltárok listájában, amit a bevezetésben felsoroltam, és nem idézik szó szerint az Új Szövetségben sem, mint ami közvetlenül Krisztusra utal. Mégis úgy vélem, nem lehet úgy olvasni, hogy ne találnánk benne utalást az Úrra. Valójában Izrael kezdettől fogva azt mondta, hogy ez a zsoltár a mesiásról beszél. A Targum, ami az Ószövetség káldeus magyarázata, és a Talmud azt tanítja, hogy az ebben a zsoltárban említett király a mesiás. Egy nagy talmudista tudós, Solomon Izsák rabbi, akit Rasiként ismertek, Krisztus után 1040-ben született, magáévá tette ezt a magyarázatot, de azt ajánlotta, hogy ezt fel kell adnunk, mert a keresztények használják ezt a zsoltárt, mint bizonyítékot arra, hogy a názáreti Jézus a mesiás. Azt hiszem, ez nagyon jó igazolása annak a ténynek, hogy ez a zsoltár az Úr Jézusra utal. Érdekes megfigyelnünk, hogy ezt a zsoltárt felhasználja az egyháza liturgiában, amikor bizonyos napokat megtart, például a mennybe menetel napját. Ezzel a zsoltárral emlékeznek a mennybe menetelre, vagyis arra, hogy az Úr Jézus visszatért a dicsőségbe, és mint nagy főpapunk jelen van Isten színe előtt. Nem tudom, hogy a hitben fundamentalistáknak számítók miért nem figyeltek föl Krisztus mennybe menetelére. Megtartják a karácsonyt, a húsvétot, pünkösd napját, de elfeledkeznek Krisztus mennybe meneteléről. Nekem ez nagy nap. Ez a zsoltár lehetőséget ad arra, hogy gondoljunk az Úr mennybe menetelére. Meglátjuk őt királyként a mennyben, és meglátjuk ítéletét, ami az őt elutasító emberekre szakad. Ez Dávidnak egy másik zsoltára, ahogy a följegyzés is mutatja, és magában foglalja Krisztus eljövendő uralkodását, amikor királyként uralkodik a földön. Ezt a zsoltárt kétségtelenül használták a templomi istentiszteleteken. Dr. J.J. Stuart Peroni ezt a megjegyzést tette róla. Minden zsidó király halvány előképe volt Izrael igazi királyának, és minden reménység és a szív kegyes vágyakozása az volt, hogy elismerjék uralkodó királyukat, akár Dávidot, akár valamelyik fiát, de túltekintve ezeken arra, akinek Dávid urának kellett lennie, miközben fia is volt. Ez a bizonyságtétel egy olyan embertől származik, aki liberális teológiai álláspontot vallott. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy a zsoltárok tanulmányozása alapján gyönyörködhetem fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Add, hogy mindig meglássam őt, mint a zsoltárok mögött álló hatalmas szemét, a megváltót és a szabadítót, és általa őszinte szívvel imádjalak téged. Ámen.